Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Bilincsben vezették elő Szilvási Györgyöt a budapesti katonai ügyészségen. A távirati iroda információi szerint a Gyorskocsi utcai börtön épületéből vitték be az ügyészségre. A volt titokminiszter ügyvédje a helyszínen várakozó újságíróknak nem beszélt arról, mivel gyanúsítják Védencét. Az esetleges előzetes letartóztatásról még ma döntenek. Már tart az Alkotmánybíróság elnökének megválasztása a parlamentben. A képviselők titkosan döntenek arról, hogy Pacolai Péter újrázhat-e a poszton. Megválasztását a kormánypártok is támogatják, így véletlen meg lesz a szükséges minimális 257 igen szavazat. Eredményhirdetés még 4 előtt várható. Lefújta a július 7-ére meghirdetett sztrájkját is a Liga, miután 4 másik szakszervezettel együtt egyeztettek a kormánnyal a nyugdíjrendszer és a munkavilágát érintő változásokról, valamint az országos érdekegyeztetési rendszer átalakításáról. Megállapodás egyelőre nincs, de folytatják a tárgyalást. A kormányt a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára képviselte. Szomba Sándor azt mondta, hogy a munkatörvénykönyvének megváltoztatásához csak ősszel kezdenek hozzá, de abba bevonják az összes érdekképviseletet.
A munkatörvénykönyv átfogó módosítását ez év őszén szeretnénk a parlament elé vinni, és abban maradtunk, hogy természetesen a magyar kormány számára nagyon fontos az, hogy azok a vélemények, javaslatok, amelyek a munkadói, munkavállalói oldalról megjelenhetnek és segíthetik a törvényalkotás munkáját, ezek valóban megjelenjenek és adott esetben beépítésre is kerüljenek. Tehát vélhetően már a nyáron ebben az ügyben érdemi tárgyalásokat fogunk folytatni. A másik téma ugye a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban. Azt látjuk ugye, hogy eddig is és ezután is folynak tárgyalások majd mind a korengedmény, mind a korkezdeményes nyugdíj témáját érintően, úgyhogy itt ezt a fajta szándékot erősítettük meg, hogy ezeket a tárgyalásokat minél szélesebb körben próbáljuk a következő időszakban is megvalósítani.
A gázolajára csökken ezen a héten, a benziné viszont nem változik. A dízelért 2 forinttal kell kevesebbet fizetni literenként, így az átlagos ár 358 forint körül alakul majd szerdától. A 95-ös üzemanyag literje továbbra is átlagosan 370 forint lesz, de itt és a gázolajnál is akár 30 forintos különbség lehet az árakban, attól függ, hol tankolunk. Vizsgálja a rendőrség, hogy segítette valaki a hétvégén öngyilkosságot elkövető 2 budaörsi lánynak. Az áldozatok holttestét egy parkolóban hagyott autóban találták meg. A kocsiban mérgező gázkeveréket készítettek, és ez végzett a 19 és 21 éves lánnyal. A Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, hogy a szakértők és a nyomozók most a 2 lány kapcsolatrendszerét térképezik fel. Változóan felhős napos idő lesz, lehet eső is, a hőmérséklet a mostani 22 fokról reggelre 14, aztán holnap délutánra 24 fokra változhat, majd a héten fokozatos és folyamatos felmelegedés jön, a hét közepére már 26, a hét végére 31 fokot jósolnak. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A sok rossz hír között azért néha akad egy jó hír is, és én mindig igyekszem ezt meg is találni, és ebben a műsorban hangot adni. Azt gondolom, hogy a mai munkanélküli adatok alapján az egyik legfontosabb dolog az, hogy a munkanélkülieknek legyen valami esélyük, legyen valami lehetőségük, és úgy tűnik, hogy a fővárosban van is, mert hogy pár évvel ezelőtt a 9 legjobb példa közé emelte az Európai Unió a Magyarországon, egészen pontosan Budapesten működő Budapest Esély Nonprofit Kft-t, amelynek ügyvezető igazgatója Kolinyi Márton itt ül velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szóval azért ez egy jó dolog, mert azt mondják, hogy ez a rendszer, amit itt a kis fővárosunkban kiépítettek, ez úgy működik, hogy oda lehet figyelni rá Európában.
Nagyon büszkék vagyunk erre. Egy jó csapat épült ki. Tulajdonképpen 15 év alatt egy folyamatos organikus fejlődés volt.
Tehát mindig az igényekhez alakult, gondolom. Tehát úgy fejlődött tovább, ahogy éppen a szükség diktálta.
Hát erősen befolyásolják a lehetőségeket a pályázati kiírások, de ez kétségtelen, hogy gyakorlatilag már a FAR program idejében, tehát már a 2000-es évek legelején is pályázgattunk az OFA-hoz is, meg uniós programokhoz, FAR-hoz, majd később HEFOP, TÁMOP.
Tehát, hogy ahova lehetett pályáztunk.
Ahova lehetett pályáztunk, és nagyjából ezek a programok azok, amelyek mindig megcéloznak valamilyen speciális célcsoportot, koncentrálnak 10, 30, 50, 100 emberre, egy adott problémakörrel, például gyesről visszajövő anyukákra, roma fiatalokra, hajléktalanokra, tehát különböző célcsoportra fókuszálnak ezek, és ezek borzasztó előnyük az, hogy egy-egy személy számára egy nagyon jó palettából össze tudunk rakni nagyon jó fejlesztő szolgáltatást.
Akkor menjünk bele a részletekbe. Idén most milyen programok futnak, kiknek tudnak segíteni, és kiknek nem?
Két része van a dolognak, ugye ez egyik, ezek a projektek, amiket meséltem, az fut most éppen vagy öt, csak az a szépség hibája ezeknek a programoknak, hogy amikor elkezdődnek, akkor csinálunk egy toborzást, akkor be lehet lépni. Mit tudom én, például az egyik kedvencünk, az Csepelen egy lakótelepi környezet, úgy mondjuk, hogy az ADI projekt, ADI lakótelepi projekt, hogy 100 embert összeszedtünk, illetve hát jelentkeztek a környékről, és velük dolgoztunk folyamatosan, most fog kifutni. Most ott tartunk, hogy 33 ember piaci munkahelyen van, másik 40 ember szakmát szerzett, őket most fogjuk helyezni el. Vagy a másik programunk, a roma gyakornoki program, két évvel ezelőtt lehetett belépni 35 főnek, és tavaly év közepén zárult a program, 35 fiatalból 20 dolgozik ma is. Tehát, hogy ez az egyik blokk, ahol amikor indul a projekt, akkor lehet belépni.
Van olyan projekt, ami mostanában indul?
Inkább szolgáltatás, tehát projekt az most nincsen. Gyakorlatilag leálltak ezek a projektek.
Sajnos, gondolom.
Így a pályázatok. Ugyan van beadva pályázatunk, de az is nem akar elindulni, talán jövőre ez el fog tudni indulni. Viszont vannak szolgáltatások, és ez egy borzasztó értékes dolog, ezt most a munkaügyi központok meg is erősítették. Ez alatt azt kell érteni, hogy munkaügyi központok küldenek hozzánk embereket, és nekik személyre szóló segítőfejlesztés. Egyrészt ilyen önéletrajzírás, hogy csináld, mint csináld, leülünk mellé, de nagyon-nagyon sok feladat itt az, hogy egyáltalán a motiváció meg tudod csinálni, mi az, amit meg tudsz csinálni, gondolkozz reálisan.
Tehát egy ilyen pszichológiai fejlesztés is tulajdonképpen benne van, azon kívül, hogy az ember amiben tud segít. Tehát ez egy összetettebb
abszolút,
dolog, hogyha jól értem.
Abszolút, így van. Ez ilyen legalább 4 alkalommal ülünk, hol pszichológus kollega, hol munkatanácsadó kollega, internet, beszélgetés. Ilyenkor mindig előkerül nagyon sok az ő életében lévő akadálykorlát.
Mert hogy pont azt gondolom, hogy aki munkanélkülivé válik, az még hogyha a legstabilabb is volt pszichésen, az is megborul. Tehát nyilván önöknek is ez a tapasztalata, hogy újra kell építeni saját magát.
Ez egy spirál, és ez kölcsönösen, pontosan így van.
Azt mondta, hogy a munkaügyi központokkal van egy ilyen közvetlen kapcsolatuk, ezt mennyire használják ki a munkaügyi központok? Tehát sok ember megfordul önöknél?
Az elmúlt csak egy évben több mint 500 ügyfelet küldött 3 munkaügyi központ hozzánk, és közülük 70 embert piaci munkahelyre tudtunk elhelyezni, 150 embernek képzés vagy valamilyen fejlesztő szolgáltatásba vittük, tehát hogy egy jó 20%-os, úgy mondtuk, integráció, tehát visszavezetés. Ez egy borzasztó értékes. Ebben az évben ez jelentősen megnövekszik, pályáztatja a munkaügyi központ a szolgáltatókat, mi 4 kirendeltségen kapunk helyet, és ez több mint 2000 ügyfelet jelent. Ez gyakorlatilag már elindult. Egyéni tanácsadás, csoportos tanácsadás, tréningek, álláskereső klubok, tehát hogy nagyjából ez, aki a következő egy évben ilyen 2500 ügyfél fog megfordulni. Meg is erősítettük a munkatanácsadóink számát és körét, van egy ilyen belső képzésünk.
Ők mit csinálnak? Ők kitalálják nekem, hogy mi a jó?
Hát két része van a dolognak.
Ilyen nagyon leegyszerűsítve.
Abszolút jó a kérdés, hogy nekem, hogy nem szóval én mibe vagyok jó. Tehát, hogy mi az, ami bennem eladható. Nagyon gyakori az önbecsülés vagy hiánya, vagy leépülése, vagy
pedig... túltengése?
Minden esetre inkább az, hogy a felelősség áthárítás, tehát kivetíti a problémát, tehát nem is én tehetek róla, és ebből a kitehet róla gondolatkörből aki tehet érte gondolatkörbe átbillenteni. Ez egy nagyon értékes, fontos feladat. Tulajdonképpen a motiváció erősítés, és ugye az volt egy idő, amikor mindenkinek azt tanították a tanácsadók, hogy hú, de vagány módon én el fogok tudni, és akkor én majd elmondom ezt, azt, amaz, és óriási nagy kudarcok voltak belőle, mert gyakorlatilag a második munkanapon kiderült, hogy ez bluff, tehát nem érdemes, hogy mondjam, színészkedésre betanítani az embereket, sokkal inkább fontos felépíteni az embernek az adott képesség, munkakészségei képességeit, és annak az átadását.
Lehet-e tipizálni, hogy kik azok, akik önöknél megfordulnak, a diplomások, a középiskolai végzettségűek, a szakképzettek vagy a szakképzetlenek?
Hát mi ugyan, hogy mondjam, a legnehezebb körrel találkozunk. Ennek küldetéstudat is van benne, feladat is van benne, tehát az elsősorban a hajléktalan emberek, fővárosban lélő hajléktalan emberek, akik mindig a mi csoportunk. A 7.-8. kerületi munkaügyi központ, mi magunk is a 8. kerületben vagyunk, tehát ott egy nagyon színes vegyes kör van. De Csepelen is egy viszonylag alacsonyabban képzett, és nagyon sok a kevésbé motivált ember, aki megjelenik. Tehát elsősorban nem a fejvadászcég kategóriában vagyunk, hanem sokkal inkább a betanított és segédmunkási körben.
Miközben egyre kevesebb az olyan állás lehetőség.
Ez egy izgalmas történet. Az kétségtelen, hogy a munkaerőpiacon az alacsonyan kvalifikált munkaerőre kevésbé van szükség, viszont hogyha azt nézzük, hogy hányan helyezkednek ott el, akkor egészen magas, hiszen nagyon nagy a fluktuáció. Tehát az alkalmi munka, rövid idejű munka belép, kilép egy hónap, két hónap, az jellemzően ebben a alacsony képzett körben található meg.
Mi a tapasztalatuk a hajléktalanoknál? Mekkora hányadot képvisel az, aki pontosan azért lett hajléktalan, mert a körülményei, az életkörülményei jelentősen megváltoztak, és elindult a lejtőn, hogy ezt szokták nagyon elcsépelten mondani, vagy pedig fordítva, tehát, hogy kőkemény, hajléktalan életmódra berendezkedett ember, és azt kell meggyőzni, hogy dolgozzon.
Hát sokféle út vezet befelé a hajléktalanság felé, és nagyon kevés út vezet kifelé a hajléktalanságból. Jellemzően inkább azt látom, hogy a körülmény, tehát hogy maga az önbecsülés, tartás az, ami hamar leépül hajléktalan esetében, hiszen nincs kapaszkodó. Vecsei Miklós szokta mondani, hogy annak a legnehezebb, aki nem szeret, illetve akit nem szeretnek, tehát aki kipörög egy társadalmi körből, és onnan nagyon-nagyon-nagyon nehéz visszamenni, nagyon nehéz visszamenni. Hogy a munkahelyre nagyon érdekesen azt tapasztaltuk, hogy hajléktalanjaink jelentős része jövedelem szerző tevékenységet folytat. Tehát az ILO alapján ő dolgozó ember, tehát nem munkanélküli. Jelesen azért, mert hogy meg kell élnie valamiből, és ezért muszáj jövedelmet. Még akkor is, hogyha, hogy mondjam, az udvarképes fehérgalléros kategóriában a kartonozás, a fémgyűjtés az nem tekintendő jövedelem szerző tevékenység, az. Úgyhogy inkább a jövedelem szerző tevékenység nagyon sok hajléktalan emberünk folytat. Sajnos rövid ideig átmenetileg, tehát a munka egzisztenciája az, ami tragikusan rossz.
De önök nem csak hajléktalanokkal foglalkoznak, hanem más társadalmi osztályjal is, azért arról is beszéljünk egy kicsit.
Ugye, hogy mondjam, a forrás, tehát hogy kerülnek hozzánk az emberek, alapvetően három forrás van. Az első és ez a legnagyobb létszámot teszi ki, ez a tavalyi évben több mint 2500 fő volt, a közfoglalkoztatottak, tehát a közfoglalkoztatásba küldött személyek voltak. A közfoglalkoztatásba küldött személyek közül is igen sok embert tudunk elhelyezni, nem támogatott piaci munkahelyre, a 3000 főből 360 ember volt, akik piaci munkára.
Több mint 10%.
Pontosan. És nagyon gyakori ebben az esetben, hogy az intézmény átveszi, ahol dolgozott, vagy megkeresnek minket, partnereink, kórház keres, ápolót, segítőt, és akkor mi ajánljuk őt. Tehát ez az első kör. Itt mondjuk, hogy középfokú végzettségűek aránya már egy ilyen 40% körül van.
Szavát ne felejtse, egy perc türelmet szeretnék öntől is és a hallgatóktól is kérni, és mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények, vélemények. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Reklám.
A mi életünkben nagyon fontosak önök, a hallgatóink. Ezért a telefonon vagy az interneten keresztül érdeklődnek önnél, hogy mit hallgat, milyen rádiót, kérjük ne feledje a Klubrádiót. Köszönjük! Klubrádió. Tények, vélemények.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Kulinyi Márton, a Budapest Esély Nonprofit Kft. Ügyvezetője, de hogy mi is van e mögött, a kifejezés mögött, ez egy olyan szervezet, amely arra hivatott, és igen sikeresen, hisz európai példának is tekintik az unión belül ezt a rendszert, arra hivatott, hogy segítsen munkába kerülni azokon az embereken, akik valamiért kikerültek a foglalkoztatottak világából. Beszélgettünk már nagyon sok mindenről, beszélgettünk arról, hogy a hajléktalanok nem csak egy külön kihívás, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, és eljutottunk a közfoglalkoztatottakig, hogy a közfoglalkoztatottak közül is igen soknak, több mint 10%-nak, ami azt gondolom, hogy a mai világban nagyon jó aránynak tekinthető, tudtak segíteni abban, hogy ahogy ön nevezi, piaci munkahelyük legyen, vagyis hogy kikerüljenek a valóságos munkahelyre, ami semmilyen fokon nem védett és nem támogatott, és akkor eljutottunk a középfokú végzettségűekhez. Én azt gondolom, hogy közöttük is nagyon sok temérdek olyan ember van, aki sajnos kikerül a mindennapi munkából. Ők is megjelennek önöknél, és mit tudnak meg velük tenni?
2008 óta, tehát a gazdasági válság az elsősorban a középfokú végzettségűeket dobta ki a munkaerőpiacra, így van. És nagyon gyakori volt az, tehát hogy ők megjelennek rendszeresen most már nálunk is, viszont sokkal dinamikusabbak a munkavállalás terén. Elsősorban
az mit jelent, hogy dinamikusabbak?
Hát először is bízik saját magába, másodszor is nagyjából fel tudja mérni a lehetőségeit, képességeit. Borzasztó fontos a beilleszkedés. Tehát igazából mondjuk úgy, hogy 3 lépcsőfokot kell megugrani, mondjuk ilyen nagyon sematikusan. Az első lépcsőfok az az, hogy higgyem el azt, hogy nekem menni fog. A második lépcsőfok az az, hogy találjuk meg a megfelelő munkáltatót. És nagyon nem szabad elfelejteni a 3. lépcsőfokot, hogy ott meg kell felelni. Tehát a munkáltató megmondja, mit csinálj, és én meg azt kell csinálnom.
De akkor a munkáltatóknál álljunk meg egy pillanatra, önöknek közvetlen kapcsolatai, közvetlen információik vannak, tehát hogyha valaki mondjuk én bemennék, mint középfokú végzettségű, és mondjuk föl lehetne lelkileg olyan szintre hozni, hogy én akarnék dolgozni, akkor önök nagyjából kialakul rólam nyilván egy kép, nagyjából elkezdenek gondolkodni, és akkor tudnak is hova telefonálni?
Hát ugye egyrészt elég sok munkáltatói kapcsolatunk van. Másrészt, ami ennél furcsa módon működik, és jobb, az az, hogy az interneten nagyon-nagyon sok álláslehetőség van.
Ezt önök is figyelik.
Abszolút, olyan. Minden reggel ezt leszűrjük, és a kollégák azok segítik, terelgetik a számítógép mellett az álláskeresőket, és ott átbeszélgetik. Persze kétségtelen, hogy ez a nagyon sok álláslehetőségnek néhány százaléka az, ami ütőképes és valóban nyitott, és az is kétségtelen, hogy egy állásra, még egy egyszerű állásra is nagyon sok jelentkező van.
De akkor az önök szavának van-e súlya egy munkáltatónál? Tehát ha én, mint aki ugyanígy fölmegyek az internetre, és megtalálom ezt az állást, és oda megyek, vagy valaki oda megy, akit önök küldenek, akkor az előnyt jelente.
Két része van a dolognak, tehát hogy többféle szolgáltatásról beszélünk. Amikor projektekről beszélünk, tehát egy programban bejönnek, talán meséltem már anyuka vissza a munkaerőpiacra, akkor minden egyes anyukának, vagy a roma fiataloknál, minden egyes emberünknek van mentora, tanácsadója, segítője, aki a beilleszkedésben is segít. Itt egy hátszelet adunk, egy ajánlást teszünk, itt tudunk valami garanciát vállalni, el tudjuk mondani, hogy rendben van, működik, arra figyeljetek egy kicsit oda, ha gond van, szóljatok, segítünk a beilleszkedésben. De a másik fajta szolgáltatásnál, ahogy mondjuk a munkaügyi központ utcáról küldi a sok száz ügyfelet, ott nyilvánvaló, hogy nem tudunk garanciát vállalni az ügyfelek felé, ott persze neki kell helytállnia, ott annyit tudunk tenni, hogy az interjú, az álláskeresési interjú után a kollégáim átbeszélik, hogy na hogy volt, mit kérdeztek, mit válaszoltál, tanuljunk belőle, legközelebb nézzük meg, hogy reálisabb legyen a dolog.
Tehát mégiscsak segíteni.
Így, természetes, így van.
Hogyan látja ön most jelenleg a fővárosi munkaerőpiacot? tényleg olyan tragikus, mint ahogy ez az adatokból így a hétköznapi ember számára kiolvasható.
Mondanám, hogy igen, de 20%-kal növekedett csak az elmúlt egy évben a magát munkanélkülinek mondók száma, a munkaügyi központba járók száma is 16%-kal növekedett csak az elmúlt egy évben. 62 ezer ember van. 5 évvel ezelőtt 30 ezer ember volt. Tehát duplájára nőtt pár év alatt. Azok száma, akik azt mondják magukról, nem volt jövedelemszerző tevékenységem, ha lenne, elmennék, ráérek, el tudok helyezkedni. Éppen ez változott, hogy egyre többen akarnak elhelyezkedni, ő közülük jelentős létszám nem dolgozott 4 évvel ezelőtt sem, hanem inkább jól el volt, eltartották, most nem engedheti meg magának. Tehát kimegy. Nagyon megnőtt a kínálat, a munkaerő kínálat.
Miközben szűkül a...
Pici mértékben. Tehát a Budapest viszonylatában a foglalkoztatottak száma alig csökkent. 733 ezer volt idén decemberben, és 745 ezer, 750 ezer volt tavaly decemberben. Már úgy értem, hogy 2009. Igen. december 2010. Tehát mondjuk, hogy a statisztikai hiba határon belül volt a csökkenés, a foglalkoztatottak számának csökkent. Tehát aki azt mondta, hogy van jövedelem szerző tevékenységem. De ugyanakkor, aki én akarok menni dolgozni, azok nagy mértékben megnőtt. Tehát inkább azt látjuk, hogy az inaktívak közül egyre inkább akarnak elhelyezkedni, akarnak jövedelemszerző tevékenységet végezni. Az egy különös kérdés egyéb iránt, hogy mi történik a legális és a nem legális munkaviszonya a munkahelyen. Itt az elmúlt évek során ki volt találva egy érdekes konstrukció, az alkalmi munkavállalói Igen. könyv, amit a tavalyi évben megváltozott. Megszűnt, de ez az egyszerűsített foglalkoztatási konstrukció elvileg ez van, és ez nagyon is van. Azt tapasztaltuk, hogy ez egy jó út vissza a munkavilágába, hiszen a munka teljesítő képessége ezeknek az embereknek, aki régóta távol van, nem annyira, nem tudja biztosítani azt az adót, amit köteles befizetni, ezért az egyszerűsített foglalkoztatás ráadásul, ugye ez egy rövid idejű kötelezettség, tehát a munkáltatónak ez egy nagyon kellemes dolog tud lenni.
És ezt ki is használják.
És ez helyén való.
Ugorjunk vissza itt a beszélgetés végén arra, amiért én tulajdonképpen ide hívtam. Hogyan lehet önökhöz jelentkezni, ezt azért mondjuk el, mert lehet, hogy sok hallgató azt gondolja, és talán jogosan, hogy önök a helyzetüket meg tudják változtatni, hát önök tudnak segíteni a jelenlegi helyzetüket.
Budapesten a 8. kerületben az Őr utca, tehát a Horváth Mihály tér háta mögött vagyunk, recepciónk van, de hozzánk a munkaügyi központon keresztül lehet.
Tehát én nem sétálhatok csak úgy be.
Be lehet jönni, és akkor meg fogjuk kérdezni, hogy hol tetszik lakni, akkor a munkaügyi központra eltanácsoljuk, és akkor tehát végig kell járni ezt a folyamatot.
Akkor megfordítom, hogyha valaki munkanélkül és bemegy a munkanélküli központba, és azt mondja, hogy a Budapest Esély Nonprofit Kft-t szeretné megtalálni, akkor ki fogják őt oda kommentálni?
Hát itt van egy térségi szerződésrendszer, tehát hozzánk a 7., 8., 9. kerület tartozik, Csepel tartozik, a hajléktalanok tartoznak, Erzsébet, Lőrinc, tehát ezen a környéken van nekünk szerződésünk a munkaügyi központtal, tehát azok az emberek, akik ahhoz a munkaügyi központhoz tartoznak, azok hozzánk fognak jönni.
Köszönöm szépen, hogy eljött, és ennyi biztatást adott, legalábbis én úgy értékelem, hogy ez biztatás volt sokak számára. Kurinyi Mártonnal, a Budapest Esély Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettem az elmúlt szűk fél órában. És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa.
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok, és gyorsan elmondom, mi mindent beszélhetünk ma meg. Külpolitikánk új eszközei a Schaller és a Koki. Orbán Viktor ugyanis a hétvégén azt mondta, az Európai Parlament izgága kötekedőinek adtunk néhány kokit, és leesett néhány Schaller. Aztán Szilvási ügy, egy Gyurcsány ellenes koncepciós per előkészítésének tanulja.